Folytatódik a Mária Rádió rendkívüli adásnapja, melynek témája az elváltan is Isten tenyerén. Ezt a témát boncolgatjuk végül is már reggel óta itt a stúdióban 4 óta Badocsai Beával és Kálmán Emesével. Amiről pedig szó volt ezelőtt a blokk előtt, az a gyülekezeti élet és a közösségi élet, amiben kapunk tanácsokat, tippeket, talán jól jövő, talán kevésbé jól jövő segítséget, de mindenféleképpen érezzük azt, hogy viszonyulnak az elváltakhoz valamiképpen a gyülekezetek tagjai is, és hogy hogyan viszonyulnak, vagy hogyan tud ebben egy lelkipásztor segíteni, arról Sóskuti Zoltán református lelkipásztort kérdezzük. Áldás békesség, jó estét, szia!
Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit!
Szóval a gyülekezeti életnél tartunk, és arról, hogy mondjuk te hogyan tapasztaltod az meg, hogyha ez a krízis megtörténik a gyülekezetben, akkor miként lehet bölcsen, kreatívan akár segíteni a gyülekezetet ennek a tehernek az elhordozásában?
Azt hiszem, hogy két szélsőség van, amit kerülni kell. Az egyik az a teljes megbélyegzés és elutasítás, a másik pedig a vállon veregetés, hogy minden rendben van, ez teljesen természetes. Az egyiknél az ítélkezés a nagy veszély, és miközben úgy ítélünk, hogy mi magunk is, hát bizony a házasságunkkal küzdködünk mindnyájan, nincsen olyan házasság, hogy élt volna át válságot, tehát a képmutatásnak az elkerülése. Másrészt pedig annak az aláírás, hogy minden rendben van, ez teljesen természetes, jól tetted. Így kell lenni. Abból indulnék ki leginkább, hogy mit él át egy elvált ember, amikor bekerül egy közötti közösségbe, vagy már benne van, és ott történik vele. Azt tapasztalom, hogy négy dolgot tudnék felsorolni, az egyik a bűntudat, amivel küzd, a másik a kudarc élmény, amivel valamit kell kezdenie, aztán a magányosság, hogy ott maradt egyedül netán gyerekekkel, vagy a gyerekeitől távol, és a reményvesztettség, és ezekre kellene valami fajta orvosságot adni. Nem könnyű dolog.
Pont erről beszélgettünk már más interjú alanyokkal is, hogy akár visszamenve a gyökerekig, teológiára vagy papképzésre, hogy X idejével ezelőtt ez még nem is került szóba, hogy mondjuk egy gyülekezetet vezető lelkész készülhet erre is, hogy mondjuk meg fog nőni ezeknek az eseményeknek a száma, és egyre többször bukkan fel gyülekezeti életen belül is. Tehát, hogy már nincs világi és gyülekezeti területe ennek, hanem megtörténik ez a szűken vett közösségeinkben is.
Tényleg nem vagyunk rá felkészülve, azt hiszem, hogy az élet készít fel a gyülekezetet egy-egy ilyen történet, és ezért azt gondolom, hogy a gyülekezetben nagyon fontosak ezek a történetek, hogy figyeljük magunkat, hogy maguk ezek a történetek bennünket hogy alakítanak, mert egy elvált gyülekezeti tag úgy gondolom, hogy nagyon furcsa, amit mondok talán, de hogy ajándék a gyülekezet számára, egyrészt van, hogy egy lehetőség, hogy valaki mellé odálljunk, másrészt meg egyfajta görbetükör arról, ahogy a gyülekezeti tagok, akik ugye szépen templomba járnak felöltözve nagyon híve módon, hogy az ő házasságukban mire kellene vigyázni, tehát aki áll, el ne essen, mondja a Szentírás. Tehát, hogy tulajdonképpen ilyen szempontból ajándékok is, mert tanítanak bennünket a maguk történetével. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy nekünk van evangéliumunk, amit mondhatunk az elváltaknak is, akik így vagy úgy ebbe a helyzetbe kerültek, nagyon sokfélék ezek a történetek, hogy van bűnbocsánat. Ha ez bűnnek éljük meg, én úgy gondolom, hogy bűn. Tehát ezzel valamit kezdeni kell, van rá bűnbocsánat, de semmiképpen nem a megbélyegzés hangja, nem valadjuk, mint Jézus, nem, hogy az dobja rá az első követ, aki nem bűnös köztetek, menj el többé és nevét kezdél. És azt is biztos, hogy a kudarcban meg abban segíthetünk az elváltak számára, hogy kibeszélheti a történetét szabadon és anélkül, hogy félne az ítélkezéstől. Tehát egy megértő közeget biztosítani, ahol mindenképpen együtt érzünk azzal, akár ez egy csoport legyen, ha egy kisebb csoportban történik ez, akár a lelki pásztorral vagy egy testvérrel beszélgetve, hogy
és akkor, amíg a technikai ügymenet is ismét kisimul, addig épp ott tartottunk, hogy kis csoport és gyülekezeti élet. Mondjuk ez azért is izgalmas téma, mert vannak olyan gyülekezetek, ahol tényleg nincs is úgymond a gombhoz kabát, tehát hogy nincs erre se csoport, se házi ima, közösség, de ezzel fogjuk folytatni akkor ismét Sóskuti Zoltán a vonalban.
Igen,
kibeszélés, a kibeszélésnél tartottunk, hogy vagy egy kis csoport, vagy a lelkész rendelkezésre állása esetén, tehát hogy legyen felülete, területe annak, hogy elmondhassa a történetét.
Igen, hogy segítsen ezeket kimondani, és közben minimálisan és finoman tükröt tartani elé, hogy mi az, amit róla mond ez a történet. Tehát az a szép ebben, hogy Jézus jelenlétében, amit mi, mint testvérek, vagy lelkipásztorok, plébániai közösség tükrözünk a bajban lévő felé, hogy Jézus mit mond rólam, mi az, amit én elrontottam, mi az, amit rólam mond ez a történet. És ez egy csodálatos ajándéka egy gyülekezetnek, hogy az önismeretben és az istenismeretben együtt épülhetünk. Nagyon megrendítő számomra itt az ökumené maga, hogy a Vizai Szent Teréz, ugye Nagy Szent Teréz, a maga századában, ugyanabban ebben Kávin, ugyanazt mondják mind a ketten, hogy az istenismeret és az önismeret kéz a kézben jár. És ebben, ahogy mélyülünk Istenben, mélyülünk az önismeretben, és ebben egy mérhetetlen nagy segítség, jóval több, mint amit egy pszichológus vagy bármilyen terápia adhat.
Van esetleg bármilyen olyan, akár olyan tanácsod, akár amikor látod, hogy elkél a segítség, hogy vajon egy bajba jutott, krízisbe lévő embernek a kibeszélésen kívül, tehát hogy egyszerűen két füllel és nyitott szívvel ott van a gyülekezetből egy segítő vagy a lelkész, hogy vajon mivel lehet még őt megtámogatni? Kisebb feladatokkal, az, hogy fontosnak érezze magát, hogy a közösség tagja volt is és marad is, hogy erre vannak-e valamilyen tippjeid vagy megoldási javaslataid?
Hát olyan nagyon konkrét tippek háziasszonyoknak nincsenek.
Recept nem lesz ma, jó?
Igen, de az biztos, hogy a nagy kudarc ebben, hogy a családilag is magányos vagyunk, tehát a gyülekezetnek, mint családnak be kell lépni, akár abban, hogy elmenni a gyerekekért az iskolába, vagy megfőzni neki, mert képtelen rá egy hétig, tehát a szeretetnek a cselekedetei, hogy úgy veszik, hogy ő egy bajba jutott családtagunk, aki mellett ott állunk, egészen praktikus módon, vagy például egy gyerekét egyedül nevelő anya mellé úgy odaállni, hogy ugye kiesett a férj mellőle, aki támasztathatna, akkor legyen ott támasznak, akivel megbeszélheti a döntéseket, hova tanuljon tovább a gyerek, vagy mit csinálják, mert az iskolában így és így viselkedik a gyerek. Egy csomó praktikus dolog. Ez az egyik csomag szerintem, amit adhatunk. A másik csomag, amit kérdeztél a fontossággal kapcsolatban, én semmiképpen nem avval kompenzálnám, hogy szolgáltat adok neki, mert nincs abban az állapotban is össze van törve, hanem inkább csak azt a fészek meleget vagy biztonságot megadni, hogy itt szeretünk téged, és melletted állunk. Tehát neki magának azt a családélménynek nem a praktikumát csak, hanem a fészek melegét valahogy pótolni, és mindenképpen segíteni, hogy ne maradjon egyedül. A krízis idején pedig nagyon intenzíven akár váltott, mint a futásnál, a váltó futásnál, hogy mindig valaki ott legyen mellette, ezt meg lehet szervezni, de csináltam olyat is, hogy elváltakat összehozni egymásra, mert azt tapasztaltam, hogy az elváltak ugyanazon mennek keresztül. A történetek nagyon különbözőek, de azok a stádiumok pontosan ugyanolyanok, mint a gyásznál. Tehát ugyanazokon a lépéseken, lépcsőkön mennek keresztül, és ha valakivel úgy beszélhet, hogy ő már ezen átment, és szavak nélkül is érti szinte, hogy most itt tart, és segít beazonosítani, tehát az elváltakat úgymond összehozni, főleg azokat, akik ebből mondjuk győztesen jöttek ki. Ezt talán még, ha mondhatom, nagyon fontosnak érzem, hogy abban segíteni a kudarcot vallottat, hogy mégis ebből a mélységből győztesen jöjjön ki, talán annak a igének a fényében, amit Szent Pál mond ugye a római levélben, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. Ezt felmutatni, hogyha szeretem Istent, akkor még ez a mélység, ez a kudarc, ez a fájdalom is a javamra lehet.
Mert úgy tud építeni, vagy olyat adhat a személyiségemhez, amit sajnos egy ilyen nagy kudarc adott, de olyan erős hatása van, hogy az aztán abszurd módon később gyümölcsei lesznek egy kudarcnak.
Így van, tehát Isten formáló keze, tehát a válás az tipikusan egy olyan időszak, utána, előtte, közben, amikor felforrósodik a lélek, és az Isten tudja formálni, leginkább alázatra és önismerete jutni, hogy vannak dolgok, amiket nem tudok megoldani, és ott tényleg elsegíteni, hogy Istenbe kapaszkodjak. Meg egy másik ige, ami nekem is fontos volt az életemben, krízis idején, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mondja Szent Pál a Filippi levélben. Tehát ez is, hogy megmutatni, hogy van egy erőforrás, hogy ezt túl lehet élni. Meg látni azokat, akik én Héber vizsgákkal voltam úgy a teológius koromban, hogy amikor úgy éreztem, hogy ezt nem fogom tudni megoldani, néztem a felsőbb éves, hogy valahogy ezek is túlélték, hát akkor én is, és sikerül valami kettest összeszedni, vagy talán jobbat. Hogy felmutatni lehet, hogy lásd, a gyülekezetben kis István vagy nagy Éva ugyanezt élték át, és nézd meg, itt vannak, élnek, túlélték, sőt, utólag visszanézve még valami jót is felfedeztek ebben, és van tovább. Tehát ez iszonyú nagy lehetőség, hogy ott a gyülekezetnek a történettára, ezt így hívom magamban, hogy egy történettár, ami, ahogy össze tudjuk hozni egymást, a betegeket, a rákos betegekkel fogben ismerősöket, akik ápoltak rákos betegek, vagy maguk átmentek, igen-így elváltak is, hogy van egy arcképcsinok, akikre tudom küldeni, hogy menj elő hozzá, mert ő is volt így, hogy meg akart halni, nem bírta tovább, öngyilkos akart lenni, fel akarta adni, azt gondolta, hogy neki már vége, és itt van, nézd meg, 10 éve történt vele, nézd meg, beszélj vele, ezt túlélte. Tehát ez irdatlan nagy energiatartalék egy gyülekezeti közösségben.
És ebben meg ott állni gyülekezet vezetőként, akár tapintatosan, de mindenféleképpen ráérezve arra, hogy most mi lehet vajon a jó segítség, hát ez meg ugye csak a kegyelem által lehetséges, tehát ebbe biztos, hogy ugyanúgy kellenek szervező, vagy közösségszervező praktikák és trükkök, mint ahogy néha tényleg egyszerűen csak az kell, hogy van 2 fülünk és 2 kezünk, és nincs úgymond véleményünk, vagy ítéletünk.
Igen, biztos, hogy kell hozzá az ötlettár, amit Isten tud adni a pillanatban, hogy felismerj, hogy kinek mire van szüksége. El tudom kézdeni, én ilyet nem csináltam magam közösségeiben, de el tudom képzelni, ha egyszer látom, hogy 4-5 ember ezzel küzd, vagy hozza a sebeit, és nem dolgozta föl, vagy épp aktuálisan, akkor erre egy csoportot létrehozni, és akár együtt közösen, mint egy terápiás csoport, csak nyilván ez azért picit érteni kell a lelkésznek, ezt így nem lehet simán bevállalni, de hogy egy csoportszerűen, de én valahogy a magam lelkipásztori hivatását abban látom egészen személyesen, hogy én azt szeretem, ha egyesével a jócskákkal foglalkozok, és mindenkivel külön-külön, és akkor látom, hogy kit kivel lehet összehozni. És valahogy reményt adni a másiknak. A nagy kérdés a remény igazából, hogy akkor mi lesz ezek után, hogy visszavágjam-e, aki elhagyott engem, vagy visszamenjek-e ahhoz, akit elhagytam. Volt olyan tapasztalatom, láttam olyat, amikor valaki elhagyta a férjét, és a gyülekezetben végig egy másik gyülekezetben történt, eljött onnan, és végül az új gyülekezetben felismerte, hogy az az út, amit jár egy másik ember, aki nem a férje, nem az Isten útja. Megtért ebből, és visszament a férjéhez, és a gyülekezet ezt végig asszisztálta, segítette, elfogadta, szerette, visszatükrözte. Tehát maga a közösségnek, egyébként szerintem nagyon sok múlik a közösségnek az elfogadó légkörén, tehát a légkörön múlik egy plébániai közösségben, egy gyülekezetben, amit elsősorban csak is a hívő mag és a lelkipásztor vagy plébános sugárzik ki, hogy van-e olyan légkör, mert megette a fel, ha a lelkész kedves, meg megértő a gyülekezet, meg ítélkezik fölötte, az nem fog ott maradni. Tehát szerintem a prevenció, ha szabad ilyen nagyképpen fogalmazni, az, hogy a gyülekezetet végtelenül elfogadó lelki gondozói közösségé, plébániai közösségé tenni, ahol erre vannak nevelve az emberek.
Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és
én köszönöm a megtiszteltetést, hogy reformátusként ebben a kiváló rádióban jelen lehettem. Sok gyülekezeti tagom hallgatja, úgyhogy örülünk nagyon, hogy jelen lehettünk, és valamit hozzátehetek.
És hát akkor az ökumeni jegyében áldás, békesség.
Így van, Istennek dicsőség.
Az iménti percekben Sóskuti Zoltán református lelkésszel beszélgettünk arról a témáról, amit már előtte is elkezdtünk boncolgatni, és még van is egy pár percünk erre ebben a blogban, hogy hogyan tud a közösség segíteni.
Igen, és érdekes volt hallgatni, tényleg ez szépen színesítette itt az adás folyamot, hogy református lelkész szólalt meg, mert ugye akaratlanul is, úgy, mi katolikusok, meg gondolom mindenki megteszi azt, hogy na és nálunk mi az, ami alkalmazható, mi az, ami... És ott látom a protestáns testvérek előnyét, hogy legtöbbször, akár az evangélikusoknál, akár a reformátusoknál a gyülekezet ti is úgy fogalmaztátok, gyülekezeti közösség, tehát a gyülekezet és a közösség nagyjából egybeesik. A katolikus plébániák talán sokkal nagyobb területet fednek le, tehát sokkal többen tartoznak egy templomhoz, és nem feltétlenül alkotnak egy közösséget. A plébánián sok közösség is létezhet, de akár az is előfordulhat, hogy oda járnak templomba emberek, anélkül, hogy valaha is közösséget alkossanak. Tehát itt azt hiszem, hogy lehetne tennivalónk, mert akkor akinek amúgy is megsebződik az élete, és csak éppen a misére odaül ismeretlenek közé, és hazamegy, nem kapja meg azt a támogatást, amit egy közösség megadhat. A másik, ami úgy megütötte a fülemet, ugye ez a bűntudat, amiben segítséget kell adni a közösségnek, hogy a bűntudat megszűnjön, és itt nekünk azért azt hiszem, hogy a gyónás lehetősége az nagyon felszabadító tud lenni. Tehát én azt nagyon nagy kincsnek élem meg, hogy a pap a papi hatalmánál fogva ki is mondja a feloldozás szavait, mert egymásnak ugyan megbocsáthatunk, de ez valami olyan, tényleg a kötelékek, ahogy úgy lehullanak az emberről, szerintem arra azért úgy, szóval az olyan jó dolog.
Még a közösségre visszatérve egy pillanatra, hogy valóban néha, ahogy a lelkipásztor is mondta, hogy a tanácsok és a vélemény és a beszéd helyett néha tényleg arra van az embernek szüksége, hogy akkor a jövő heti menüt lebeszéljük és elosszuk egymás között, mondjuk, hogy akkor valaki besegít a főzésben, a szülőiben, ahogy itt már többen is beszéltetek róla, hogy az odafordulásnak az a krisztusi gesztusa, hogy egyszerűen csak rendelkezésedre állok, itt vagyok, ennyi időm van, és nyugodtan, bátran használhatsz bármire, hogy néha csak ezt elég egy testvérnek felajánlani, mert bárminél többet érhet.
Igen, és hát 8:30-kor ismét jelentkezünk majd az Irgalmasság vasárnapján elhangzó rendkívüli adásnapon, ami most ezúttal a sérült családokról szól, és akkor majd megpróbáljuk egy kicsit összegezni a nap során elhangzottakat. Visszatérünk arra a zarándoklatra, ami május 14-én lesz, és amikor a szülők zarándokolnak a válás miatt megsebződött gyerekeikért bátára, de szóba kerülnek majd a többi lehetőség is, amihez csatlakozhatnak azok, akik hát ebben a fájdalmas élethelyzetben vannak.
Itt van az ország, ami várt virán, eljött a szabadulás. Szeret az Úr, zenged föl és az ég, dicséri Istent, aki félig őt. Itt van az ország, ami várt virán, eljött a szabadulás.
Szentele áldom az örök atyát,
újjong a lelkünk és áldja a szánk. Dicsérjük Istent, aki végtelen, ő lehajos felemel.
Szeret az Úr, zengje föl és az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi rám, eljött a szabadulás.
Dicsérjük eljött az egek urát, hiszen ha kérjük, ő hallja imád.
Megszabadít, hogyha kérjük őt, Isten a védelmező.
Szeret az Úr, zengje föl és az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi rám, eljött a szabadulás. Istenre nézünk és fényebe tölt, vége az ének, hisz ő jön elénk. Aki csak hívja az Úr nevét, megérzi szeretetét. Szeret az Úr, zengje föl és az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi rán, eljött a szabadulás.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Szentté avatja a Fatimai